Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Ecsét szélén festői környezetben található Szentkút völgye Boldogasszony kápolna felszentelésének 20. évfordulóját ünneplik augusztus 20-án a 17 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében, melynek főcelebránsa Ternyák Csaba egriesek lesz. A jubileumi ünnepség alkalmával délután 4 órától várják az zarándokokat, 16 óra 20 perctől pedig Zenés Mária köszöntőt hallhatnak Kölesi Iva népdalénekes előadásában, majd tehát 17 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, mely után körmenetet tartanak. A kápolna alapjait 2002-ben tették le, a 2003-ban kezdődött munkálatok végeztével 2004. augusztus 15-én szentelte fel Veres András, akkor még szombathelyi megyés püspök. Az elmúlt két évtizedben tovább épült és szépült a kápolna és környezete, évről évre egyre több zarándok keresi fel a helyet. Felszentelték és megáldották a Kolozsvár belvárosában a piarista templom elé visszaállított Mária oszlopot, Erdély második legrégebbi köztéri emlékművét. A barokk fogadalmi szobor a város legrégebbi köztéri alkotása, a magyar közösség és az egyházak összefogása révén évtizedes száműzetés után került vissza eredeti helyére, ahonnan a kommunista rezsim ideológiai okokból elköltöztette. Kerekes László gyulafehérvári római katolikus segédpüspök szentelte fel és áldotta meg a piarista templom búcsúja keretében. Idén is akadálymentesek lesznek augusztus 20-án a Szent István nap fő rendezvényei, közölt a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalán. Nyitrai Zsolt hangsúlyozta, mindenkinek joga van a méltó ünneplése, függetlenül attól, hogy milyen kihívásokkal néz szembe a mindennapokban. Kovács Zoltán, a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár kiemelte, idén is készen áll minden arra, hogy szombaton este elkezdődhessen a Szent István nap, Magyarország születésnapjának programsorozata, illetve az ehhez kapcsolódó események. A Petőfi hídtól a Margit-sziget alsó harmadáig terjedő, csak nem 5 kilométer hosszú, úgynevezett látványtéren több mint 45 ezer különálló pirotechnikai effekt jelenik meg augusztus 20-án, tájékoztatták a szervezők az MT-t. A tűzijáték mellett drónshow és fényfestés is lesz, ügyelve arra, hogy az egész területről hasonlóan teljes látványban lehessen része minden érdeklődőnek. Álságosnak tartjuk és szimplán kettős mércének nevezzük, amikor a baloldali sajtó a keresztállítás ellen fellép, a keresztények sértegetése, hitünk megcsúfolása esetén viszont jóval megértőbb, hangsúlyozta a KDNP frakcióvezetője a Facebookon. Simicsko István azt írta, a Citadella, valamint a Szabadságszobor Budapest és Magyarország egyik emblematikus jelképe, a most zajló felújítás egy régi adósságot törleszt és méltatlan állapotot szüntet meg. A talapzat tervezett keresztje nem csak ezer éves múltunkat, de a magyarság jövőbe vetett hitét is jelképezi majd, fogalmazott. Megdőlt a hajnali melegrekord, írta a Hungaromet. Pécs Egyetem állomáson 27,3 fokos hőmérsékletet mértek, a korábbi rekord 26,1 fok volt Budapest lágymányosan 2015-ben. Szerdán Baján 40,4 fokig melegedett fel a levegő, ez pedig újabb ismét országos napi melegrekordot jelent. Vasárnapig vizet osztanak a MÁV-Volán csoport utasainak, a nagyobb vasútállomásokon 10 és 17, a buszpályaudvarokon 12 és 14 óra között lehet hozzájutni egy-egy palackásány vízhez. A nyári növények országszerte szenvednek a szárazságtól, írta a Hungaromet. Az agrometeorológiai elemzés szerint, bár sokfelé voltak kisebb záporok, zivatarok a héten, a Tiszántúl jelentős része és az északi középhegység térsége ugyanakkor teljesen szárazon maradt. Az erdő kivételével a természetes vegetáció gyors ütemben veszít zöld tömegéből, és a szántóföldi növények is száradni kezdtek. A belföldi zöldségtermesztésben az elmúlt közel másfél évtizedben jelentős hatékonysági előrelépés történt, ami legszembetűnőbben a hozamokban tükröződik, jelentette ki az agrárminiszter. Nagy István tájékoztatása szerint 2010 és 23 között az 1 hektára vetített hozam a paradicsom esetében több mint a kétszeresére, a paprika esetében 4/5-ével nőtt. Továbbá a gazdák többet takarítottak be sárgarépából, vöröshagymából, zöldborsóból és csemege kukoricából is. 2024. júniusában az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 1,4%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az építmény főcsoportok közül az épületek építésének termelése 4,2%-kal csökkent, az egyéb építményeké 4,3%-kal nőtt. A szezonálisan és munkanap hatással kiigazított indexek alapján az építőipar 6,4%-kal kisebb teljesítményű volt a májusinál. Végül az időjárásról. A folytatásban is derült lesz az ég, gomoly és fátyol felhőkkel, néhol előfordulhat zápor, zivatar, többnyire mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-20, napközben aztán 35-37 fok körül alakul. Vasárnap estig 3-fokú hőségriasztás van érvényben. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, műsorismertetést hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó Domán Vivien. Ma a hírekről Debnár Ádám gondoskodik, a zenéket Vasvári Bernadett válogatja, a technikai pultot Somogyi Márton kollégám kezeli. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai estén. Hamarosan Kultúrkör című műsorunk szól. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején a Miskolci Kulturális Központ augusztusi programjait ismertetjük. Majd a folytatásban az idén 10 éves Tokaj Fesztiválkatlan nyári rendezvényeire invitáljuk Önöket. Végül pedig a dr. Hibai Károly halálának 100. évfordulójára nyílt emlékkiállításról beszélgetünk. Rövid ajánlónkban most dr. Szuromi Rita történészt hallják.
Egy nagyon köztiszteletben álló Egri családról van szó. Ők már tulajdonképpen a 18. század első harmadában is itt élnek Egerben. Tehát egy több generációs Egri család. Az első Hibaiakról tulajdonképpen annyit tudunk, hogy Ráczhegyen volt szőlőbirtokuk, majd következett a Hibai Ádám, aki flastromozó volt. Ez ugye egy nagyon érdekes szó, mert a flastromozó az régen jelentett cseptapasztót, de jelentett úttapasztót is. És hát ebben az esetben nem nagyon tudjuk megállapítani, hogy most valóban emberek gyógyított vagy utakat tapasztott, de tény az, hogy ez a család ugye több generáción keresztül itt él.
Kedves hallgatóink, 21 órakor Feltámad Krisztus Boldogságunk címmel a görögkatolikus egyház műsorát hallják. Majd az óra második felében Kapcsolat című műsorunk következik. Ebben bemutatunk egy új szerencsi katolikus óvodát, szó lesz a nyári véradás fontosságáról, a gyermekegészségügyi napokról, valamint egy rendőrségi toborzási akcióról is. Műsorajánlónkban Gasperné Tilman Edinát, a Bocskai István Katolikus Gimnázium technikum vezetőjét hallják.
Ez az intézmény a szakmai programjáról, illetve a jelenlegi helyzetéről a kivitelezés szempontjából most adott tájékoztatást általunk első alkalommal az érdeklődő szülőknek. Nyilvánvaló, hogy óvodai szándéknyilatkozatot már körülbelül decembertől kitölthettek azok a szülők, akiket érdekel a katolikus óvoda. Jelen pillanatban több mint 70 szándéknyilatkozatunk van, és úgy gondoltuk, hogy elérkezett annak az ideje, hogy tájékoztatást nyújtsunk a szülőknek a szakmai programunkról.
21 és 22 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Téka című műsorunk szól. Kisújszállási frekvenciánkon Leltár című műsorunkkal várjuk Önöket. 22 órakor a hírek után a napversével jövünk, majd komoly zenei kalauzunk az Andante szól. Ebben Gustav Mahler munkásságát ismerhetik meg. 23 órakor a hírek után a vatikáni rádióadását sugározzuk, majd a hitvalló szól. Ebben Marosi Balázs atya a Miskolc Diósgyőri plébánia híveivel a katolikus értékrendről beszélget. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a napunkat. Előtte még műsorismertetéssel várom Önöket, addig is tartsanak velünk, jó rádiózást kívánunk Önöknek.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják
Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői, Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk!
Tamás Krisztiánnal, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserével beszélgetek Kultúrkör című műsorunkban, és természetesen nem beszélhetünk másról, mint a programokról, a ránk váró, soron következő programokról, már ami augusztus hónapot illeti. Több papírral érkeztél ide hozzám, ebből azt a következtetést vonom le, hogy jó néhány programot kínálsz majd a kedves hallgatók figyelmébe. Szeretettel köszöntelek rádiónk Miskolci szerkesztőségének stúdiójában.
Sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és természetesen téged is, mint ahogy minden hónapban, most is az aktuális programokkal és programajánlóval érkeztem. Én azt gondolom, hogy most is kínálunk mindenkinek programot, és Krúbi és Beethoven-Hoffi koncert, egy nagy koncertünk a Lovagi Tornák terén, ugye volt már Rúzsa Magdi a nyáron, most augusztus 16-án pénteken 7 órai kezdett el Krúbi és Beethoven-Hoffi koncert. Ne tévesszem meg senkit, nem 7 órakor kezdődnek a koncertek, hanem ekkor van a kapunyitás. 8 órától játszik a Beethoven-Hoffi és 22 órától a Krúbi. Tehát 8 órától kezdődik az első koncert. Pár mondatban foglalnám össze, akik esetleg nem ismerik őket. Schwarz Ádám és Borsos Bence szerepeltek együtt Beethoven-Hoffi csapatnévvel egy slam poetry, slam bajnokságon. Hát ők alkotják gyakorlatilag a Beethoven-Hoffit. A másik zenész pedig, Krúbi, ez a művész neve, Horváth Krisztiánnak hívják egyébként. Ő háromszoros fonogramdíjas, magyar énekes, rapper, zeneszerző és dalszövegíró, és többszörös fonogramdíjas a Beethoven-Hoffi is. Mind a kettő gyakorlatilag a fiatalokat célozza, tehát mondhatjuk, hogy a fókuszban a fiatalok vannak, ez nem azt jelenti, hogy a idősebbeket, kicsit idősebb fiatalokat nem várjuk a rendezvényre, de általában mind a két zenekar, vagy mind a két zene, ez tulajdonképpen a fiatal korosztályt fogja meg. Tehát még egyszer akkor Krúbi és Beethoven-Hoffi koncert augusztus 16-án pénteken a Lovagi Tornák terén. 8 órától kezdődnek a koncertek, 7 órától kapunyítás. És akkor maradunk a zenék világában. Most viszont olyat hozok, ami azt gondolom, hogy kuriózum, augusztusban a Miskolci Illés Emlékzenekar a Csengei Kertbe kirándul. Augusztus végén a Mi ez nem megszokott helyszínen, méghozzá a Csengei Kertben várja a régi és új rajongóit. Ez most nem Illés Klub lesz, amit ugye az ifjúsági házban szoktunk tartani, hanem egy nagyszabású koncert, hiszen a nívódíjas Miskolci Illés Emlékzenekar 2005-ben alakult, és azóta az országban egyedülálló módon képviseli az Illés Együttes legendás életművét. Szerintem te is voltál már egyébként több ilyen Illés Klubban, meg Illés Emlékzenekar koncerten. A zenekar maga mögött tudhatja az Illés Együttes tagjainak támogatását is. Az évek során több száz sikeres koncerten hangzottak fel az Illés Együttes halhatatlan slágerei, a Mi ez előadásában Határon innen és túl. Na most augusztus 23-án este az Illés Együttesből Bródi János lesz a Mi ez vendége, akinek megtisztelő ajánlását a zenekar már 10 éve megkapta.
Köszönöm, kedves Krisztián, hogy megemlítetted, hogy érdekel az Illés zenekar, mert valóban szeretek nosztalgiázni a Szent István Rádió hullámosszain. Van is egy ilyen műsorunk, Nosztalgiázzunk Laci atyával, és itt akkor ebben az esetben az Illés Együttessel minden alkalommal együtt nosztalgiázhatunk.
Hát bizony, mert az Illést ezt nagyon-nagyon sokan szeretik, és én azt gondolom, hogy a katolikus rádió hallgatói is. És megmondom őszintén, hogy az a korosztály, akik eljárnak az Illés Klubra, nincs olyan Illés Klub, saját szememmel láttam, tapasztalatból mondom, az elején még ülnek, valameddig bírnak ülni, de aztán annyira elragadja őket a hív és a zene, hogy szinte mindenki táncra perdül a végére. Úgyhogy ilyen ez az Illés Klub és a Miskolci Illés Emlékzenekar. Azért elmondom, hogy nem véletlen, hogy Szörényi Levente és Bródi János mindketten megadták az ajánlásukat. Számos közös koncertjük után most Miskolcon láthatja őket újra együtt a közönség, mármint hogy Bródi Jánossal. Mondhatjuk, hogy szinte nyárzáró buli lesz ez a mostani, és nem csak a jól ismert slágerek csendülnek majd fel, de a közönség táncra is perdülhet, hiszen a Csengei Kert már többször bizonyította, hogy koncertek szempontjából is kiváló rendezvényhelyszín. Mindenkinek ott a helyén, úgy gondolom, Miskolci Illés Emlékzenekar és Bródi János nagyszabású közös koncertjén. Még egyszer elismétlem a dátumot, tehát augusztus 23-án este 8 órától a Csengei Kertben.
Ha már sikeres programokról beszélünk, akkor minden túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy a Gasztroplac eseményei és rendezvényei is nagy sikernek örvendenek. Ezt megerősítheted, gondolom te is.
Én csak ezt tudom megerősíteni, a Csengei kertben Dolce Vita, azaz édes élet volt a tematikája a legutóbbi Gasztroplacnak. Nagyon-nagyon sokan voltak, szinte minden Gasztroplacon sokan vannak, egyébként a végére már ott is szoktak táncikálni, bárki hozza a zenét, de ott élő zenekar volt, vagy élő zene most a Dolce Vitán.
Te ott voltál?
Igen, igen, igen. Főleg egyébként a végére értünk oda, megmondom őszintén, ismerős baráti társasággal mentünk, és nagyon sokan voltak még a végén is, de akkor már a DJ szolgáltatta a zenei talpalávalót, viszont azelőtt volt egy, tudom, a próbákból és a behangolásból, hogy volt egy élőzenés olasz tematikára hangoló zenekar gyakorlatilag.
Mondjuk érdekes lehet neked így részt venni, hogy előtte programajánlóként ajánlod a kedves hallgatók figyelmébe, utána pedig átéled és részese vagy az eseményeknek.
Igen, hát mondani szoktam, hogy hivatalból nekem ott kell lenni. Most ez pont nem ilyen volt ez a Gasztroplac. Tényleg úgy tudtunk lemenni, hogy teljesen értsd jól, és értsék a hallgatók is jól, külső szemlélőként tudtam részt venni a programban. Ez is nagyon jó egyébként, mert így nem arra fókuszálok rá, hogy esetleg mik a hiányosságok, és mit kellene még javítani, mert hogy ilyen is van, hanem arra fókuszálok, hogy igen, jól érzi magát az ember, és hogy ezeken a programokon is legalább olyan jól tudom érezni magam, mint bármilyen más programon, ahova elmegyek, és nem a Miskolci Kulturális Központ égisze alatt van, és nem a Miskolci Kulturális Központ hozza gyakorlatilag tető alá. Úgyhogy igen, most így voltam, de természetesen hivatalból ott vagyok a programokon. Úgyhogy nagyon jó volt, és most pedig barbecue és sör a tematika, tehát ezért említettem az előzőt, hogy ott Dolce Vita volt, itt barbecue és sör. Augusztust ez lezár. Várja ez a Gasztroplac augusztus 30-án, pénteken, este 6 és éjfél között, a Lovagi Tornák terén, a Vásártéren, nagyon fontos, és itt a zenei talpalávalót DJ Bordi szolgáltatja, úgyhogy jól ismert DJ lesz. Na, ott is szoktak táncikálni egyébként.
Ismertettük tehát az augusztusi programokat, de van még egy program a tarsolyodban, nem véletlenül hagytuk a beszélgetésünk végére, megvan ennek is az oka. Miért? Mert egy új kezdeményezés?
Azért, mert ilyen még nem volt a Csengei kertben, mi a helyet adjuk, Csengei kerti parti. Képzeld el, ez a cím, vagy ez
jól
a név.
Hangzik.
És szerintem elég kreatív is, mert hogy középiskolások ötlötték ki valóban, tehát az ő ötletük volt. Már azt gondolom, hogy kinőtte a lakást, vagy a házat gyakorlatilag az a buli, amit ők tető alá szerettek volna hozni. Gondoltak egy nagyot, megkeresték ügyvezetőasszonyt, és bizony a Csengei kertbe jöhetnek augusztus 18-án, képzeld el, olyan egész estés programokkal várjuk őket, ami gyakorlatilag vadonatúj, és nem is volt még a Csengei kertben erre példa. Először is mondom a plusz programot, mindjárt fogják érteni a hallgatók, lézerharc és minigolf is lesz. Tehát, hogy külön el lehet menni kicsit sportolni, vagy mozogni, és a muzsika szó az délután 4 órától szólal meg, éjfélig, tehát 16 óra és 16 óra 10 között van a megnyitó, és utána jön egy bitang duó 16 óra 20 és 40 között, aztán a Nahaj Akusztik, Nahaj Peti nevét szerintem a Szent István Rádió hallgatói is jól ismerik, hiszen annyi mindenben benne van, nem csak a Sky Fanatiknak a frontembere, most már akusztikus felállásban is, és sok helyütt zenél, tehát a Nahaj Akusztik jön 17 és 18 óra között, aztán a Day Out Band, a Zsája Kids kétszer is, és 22 óra 40-ig zenél, 21 óra 40-től a Tisztakosz. Ők egy tehetségkutató versenyen, amit egyébként az MKK égisze alatt szerveztünk, nyertek, és nagyon ügyesek a srácok. És akkor utána 23 óra és 0 óra között DJ SP jön majd a zenével, és lesz terüly sörpatkám, ezt is olyan ügyesen kitalálták, lángos, hamburger, fagyi, és boldogság minden mennyiségben. Úgyhogy ez csak iskolásoknak szól, nagyon fontos diákigazolvány felmutatásával lehet belépni.
Köszönöm szépen Tamás Krisztiánnak, a Miskolci Kulturális Központ sajtósának a programajánlót, de kedves Krisztián, a riport végén nem állhatom meg, hogy ne kíváncsiskodjak. Lehet valamit már tudni a szeptemberi hónap programjairól?
Hát például azt, hogy minden évben itt van velünk Pál Feri atya, ez nagyon idevág, a Katolikus Rádió hallgatói biztos, hogy ismerik, nem is fogom bemutatni. Római katolikus pap és mentálhigiénész szakember, teltházasan mennek állandóan az előadásai, hiszen mindig olyan témákról beszél, ami mindannyiunkat érdekel, és köznapi nyelven, tárja fel ezeket a problémákat, és ad erre igazán jó válaszokat. Hát most is így lesz ez, úgyhogy érdemes felmenni a közösségi média felületeinkre és a weboldalainkra. Ott már látszik, szeptember 16-án jön egyébként, ha jól emlékszem, most nincs előttem ilyen papír, de úgy emlékszem, hogy szeptember közepe egy hétfői nap.
És a Művészetek Házában.
Már a Művészetek Házában, így van, mint hogy minden évben is, este 7 óra a kezdés.
Riportunk végén nem marad más tisztünk, mint hogy minden programra csak invitálni tudjuk a kedves hallgatókat.
Így van, én nagyon szeretném személyesen is, és mondhatom a kollégáim nevében is, hogy jöjjenek a programjainkra a kedves hallgatók, hiszen tényleg talán minden korosztályt és minden érdeklődési kört próbálunk lefedni a Miskolci Kulturális Központban.
Tamás Krisztián, köszönöm szépen neked a programajánló riportot.
Én is nagyon köszönöm a lehetőséget, és természetesen visszatérünk.
Én nem születtem varázslónak, csodát tenni nem tudok, és azt hiszem már észrevetted, a jó tündér sem én vagyok. De ha eltűnne az arcodról ez a sötét szomorúság, úgy érezném, vannak még csodák. Még érted, hogy előszem a bánatot, hogy lelked még megtörjen a gonosz varázslatot. Mit tehetnék érted, hogy a szívedben öröm legyen? Mit tehetnék, áruld el nekem? Nincsen varázspálcám, melyel bármit eltüntethetek, és annyi minden van jelen, mit megszüntetni nem lehet. De ha eltűnne az arcodról ez a sötét szomorúság, úgy érezni vannak még csodák. Mit tehetnék érted, hogy előző lelked mélyén megtörjen a gonosz varázslatot. Mit tehetnék érted, hogy a szívedben öröm legyen? Mit tehetnék, áruld el nekem? Nincsen hét mérföldes csizmám, nincsen varázskövenyem, hogy holnapra már máshol leszünk, sajnos nem ígérhetem. De ha eltűnne az arcodról ez a sötét szomorúság, úgy érezném, vannak még csodák. Mit tehetnék érted, hogy előzzem a bánatot, hogy lelked mélyén megtörjen a gonosz varázslatot. Mit tehetnék érted, hogy a szívedben öröm legyen? Mit tehetnék, áruld el nekem? Mit tehetnék, áruld el nekem? Hát mit tehetnék, áruld el nekem.
A telefonvonal túlsó végén a Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm Fintor Gábort, a Tokaji Fesztivál Katlan igazgatóját. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésemre áll.
Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm én is a kedves rádióhallgatókat.
Különleges a 2024-es esztendő, hiszen idén, ha jók az információim, 10 éves a Tokaji Fesztivál Katlan.
Pontosan, így idén nyáron is számos sikerprodukcióval, hazai és külföldi fellépőkkel várjuk a közönséget az ország egyik legnagyobb szabadtéri színházába, ide a Tokaj Fesztivál Katlanba, Tokajba, a jubileumi 10. évadban, hiszen idén, ahogyan ön is említette, 10 éves a Fesztivál Katlan, 2014-ben nyitotta meg a kapuit, és valóban különleges 2024-es év, hiszen a 10-es szám bűvöletében szervezzük a programokat, eseményeket. Az a célunk és filozófiánk, hogy az elmúlt 10 év legnagyszerűbb és legnépszerűbb produkcióit újra meghívjuk, illetve azokat a produkciókat is, akik az első évadban jelen voltak, és emellett természetesen lesznek újdonságok is, olyan fellépők, sztárok, produkciók, események, amelyek még nem voltak a Tokaj Fesztiválkatlanban, úgyhogy ez a kettősség jellemzi az idei programokat.
Gazdag a programkínálat, és ezt most be is bizonyítjuk. Legyen olyan kedves, ismertesse, hogy milyen programokkal is várják az idei nyáron a kedves érdeklődőket.
Augusztus 17-én István a király a 40. éves jubileumi koncertturné Feke Pál rendezésében fellépnek Dolhai Attila, Miller Zoltán, Malek Andrea, Szomor György, Sermán Attila, Vágó Bernadett, Herceg Flóra, Jegeris Csaba, Sándor Dávid és Barát Attila is. Itt tehát a István a király produkciónak a koncert változata látható, majd az István a király előadás volt egyébként a debütáló előadása 2014-ben, augusztus 20-án a Tokaj Fesztiválkatlannak, akkor Feke Pál volt István szerepében látható, most pedig ugye ő a producer és a rendezője is ennek a koncertváltozatnak, és énekel is majd természetesen a darabban, tehát ő lesz István, Feke Pál látható majd, tehát a legsikeresebb magyar rockopera koncertváltozata augusztus 17-én látható majd. A következő, augusztus 23-án a Maga lesz a férjem című zenés előadás látható majd a Paulay Ede Színházban, illetve szintén itt a Paulay Ede Színházban augusztus 25-én Ruminia Ferit szigeten látható majd szintén a Pesti Művészszínház előadásában, az ilyen gyermek előadás, egy gyermek produkció, mind a kettő tehát a Paulay Ede Színházban, és augusztus 24-én szombaton a Cotton Club Singers Abba Jazz Show látható. Azért is különleges ez a produkció, amely ugye a nagy színpadon látható majd, mert a Cotton Club Singers ebben az évben, ebben a formációban kizárólag csak Tokajban ad koncertet, többek között az eredeti zenekar is összeállt, tehát Zsédenyi, Adrián és Zséda is látható majd augusztus 24-én Tokajban. Ezt követően a következő hétvégén, augusztus 30-án és augusztus 31-én lesz még egy-egy programunk. Augusztus 30-án a Gyöngyhajú Lány az Omega Musical látható, majd a főszerepben Kóbor Léna. Az Omega együttes slágerei szólalnak meg, többek között Szabó Máté, Sánta László, Füredi Nikolett és más kiváló színészek és az Experience táncosainak a közreműködésével. Augusztus 30-án tehát a Gyöngyhajú Lány az Omega Musical a Tokaj Fesztiválkatlanban. És hát mivel is zárhatnánk ezt a fantasztikus jubileumi évadot, a 10. évadunkat, mint Rúzsa Magdival. Rúzsa Magdi az elmúlt 5 évben mindig pótszékes teltházas koncertet adott, úgy kijelenthetjük, hogy az elmúlt 10 év legmeghatározóbb énekese itt a Tokaj Fesztiválkatlanban mindenképpen Rúzsa Magdi. A legnépszerűbb volt, de hát készülés már azt láthatjuk, hogy valószínűleg ismét teltházas lesz ez a koncert, immáron 6. alkalommal. Augusztus 31-én majd Rúzsa Magdi ismét a Tokaj Fesztiválkatlanban. És egyébként a kiváló programok mellett lesznek kísérő programjaink is, úgy, mint például a sétáló borkóstoló. Tehát a sétáló borkóstoló a Tokaji Borászok Asztaltársaságának a jóvoltából. Itt a tokaji borok különlegességeibe kalauzolnak majd el minket és a kedves érdeklődőket a tokaji borászok. A legjobb tokaji borokat kóstolhatják meg a szezon során. Így például augusztusban 2 alkalommal az István a király koncertturné keretében, valamint Rúzsa Magdi koncerten augusztus 31-én is találkozhatnak a kiváló tokai borokkal és borászokkal, kedves érdeklődők, itt kísérő programként. De lesznek még kísérő programok, mint például a Fesztiválkatlan vacsorahajó. Az események előtt indul ez a vacsorahajó, és a Bodrog folyón hajókáz, vagy 2 órás időintervallumban tölthetnek el egy vacsora estet azok, akik ezen program iránt érdeklődnek, és a vacsorát követően pedig megtekinthetik majd az előadást, vagy éppen koncertet itt a Tokaji Katlanban.
Szerintem sikerült bebizonyítanunk, hogy mennyire gazdag is a programkínálat idén-nyáron a Tokaji Fesztiválkatlanban. Elmondtunk mindent, de hogyha felkeltettük a kedves hallgatókban az érdeklődést, részletes információkat milyen elérhetőségen kaphatnak?
Minden social felületen ott vagyunk, tehát Facebookon és Instagramon is kereshetnek minket. Lájkolják a Fesztiválkatlan Facebook oldalát, keressék a fotókat, videókat, híreket, információkat, és természetesen az interneten is megtalálhatóak vagyunk. A weboldalunk www.fesztiválkatlan.hu. Itt is minden hasznos és fontos információ megtalálható. Úgyhogy nagy-nagy szeretettel várjuk mind a közösségi médiában, mind pedig a weboldalunkon a kedves rádióhallgatókat, és természetesen annál nagyobb szeretettel majd itt személyesen a Tokaj Fesztiválkatlan valamelyik programjára bátorítjuk és biztatjuk őket, hogy látogassanak el Tokajba, hiszen nem csak a Tokaj Fesztiválkatlan, de maga Tokaj is egy páratlan szépségű vidék, gyönyörű táj, nagyon sok kikapcsolódási pont nyílik, akár az előadásokat megelőzően, vagy ha valaki mondjuk egy hosszú hétvégét tölt el Tokajban, akkor számtalan olyan programot megtalálhat itt a városban, borászatoknál, pincészeteknél, éttermeknél, szálláshelyeken, nevezetességeket megtekinthet, amelyek tényleg csodaszámba mennek, úgyhogy érdemes ellátogatni Tokajba és a Tokaj Fesztiválkatlanba, ahova nagy-nagy szeretettel várjuk a kedves rádióhallgatókat, találkozzunk minél több programon.
Köszönöm szépen a programajánlót Fintor Gábornak, a Tokaji Fesztiválkatlan igazgatójának.
Rohan az élet, nyomod a féket, játszani mének, hogyha tudom, figyelj rá. Csak az a lényeg, ahogy a szívem remegni tőled ide bennem. Hátunkekre múlnak el a hetek, egy örvény vagy, amelybe veszek vele. Virrasztott éjszakák és napok, tőled soha nem azt kapom, amit adok. Egyszer bent, egyszer lent, veled úgyis mindig felreáll a rend. Néha jó, néha rossz, de a szívnek tudod, úgysem parancsolok. Veled az élet, édes méreg, kötélen rángatsz, hogyha hagyom. Meg veled rezdül minden tagom, az egómat a fal zsebedben hagyom. Átvezethet szomjasan a Dunán, én már így maradok veled ezek után. Egyszer fent, egyszer le, veled úgyis mindig felreáll a rend. Néha jó, néha rossz, de a szívnek tudod, úgysem parancsol.
Május 14-én nyílt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem második emeletén, a Tittelpár könyvtár előterében a dr. Hibai Károly a szegények orvosa élet történetét bemutató kiállítás, akivel erről beszélgetek, egy kis multidéző, dr. Szolomit Rita történész. Hát valóban én azt gondolom, hogy Hibai Károly neve nagyon sokaknak arról ismerős, hogy utca van, ugye Egerben elnevezve. Mi az ő életének, annak a szűk 34 esztendőnek a legnagyobb vívmánya azon túl, hogy a szegényeket mindenféle térítés nélkül támogatta és akár gyógyította.
Egy nagyon köztiszteletben álló Egri családról van szó. Ők már tulajdonképpen a 18. század első harmadában is itt élnek Egerben. Tehát egy több generációs Egri család. Az első Hibaiakról tulajdonképpen annyit tudunk, hogy Ráczhegyen volt szőlőbirtokuk, majd következett a Hibai Ádám, aki flastromozó volt. Ez ugye egy nagyon érdekes szó, mert a flastromozó az régen jelentett cseptapasztót, de jelentett úttapasztót is. És hát ebben az esetben nem nagyon tudjuk megállapítani, hogy most valóban embereket gyógyított vagy utakat tapasztott, de tény az, hogy ez a család ugye több generáción keresztül itt él. Ennek az Ádámnak a fia Szabó mester lesz, és az ő gyermeke is viszi tovább. Tehát egy tisztességes egri, polgári, iparos család lesz. A felemelkedésük tulajdonképpen ott kezdődik, hogy Hibai harmadik György tanítatja az egyetlen gyermekét, Hibai negyedik Györgyöt, és a 19. század második felében ez a család társadalmilag igencsak felemelkedik az egri polgári társadalomban. Ugye azt tudjuk, hogy minden társadalmi mobilitásnak az alapja a tanulás. És itt megtörténik az a klasszikus eset, hogy egy szűrszabó mester gyermeke már egy köztiszteletben álló egri patikus lesz, és az ő fia pedig még egyet lép felfelé a társadalmi létrán, és megszületik a családban az első orvos. Aki ugye nagyon rövid ideig praktiszál itt Egerben, mert csupán másfél éven keresztül adatik meg neki, hogy gyógyítsa a betegeket, de a dobótéri kígyópatika, tehát az apának a patikája, akkor Hibai Károlynak az emberbaráti szeretetem, ez már az életében egy hatalmas misztériumot, egy kultuszt teremt köré, és hát tulajdonképpen majd sajnos ez a nagyon tragikus és nagyon hirtelen halál lesz az, ami ezt az egész életművet mint egy megkoronázza és konzerválja is a következő 100 évre.
Igen, az előbb itt kibolgaráztuk az egyik vitrínben az ő orvosi diplomáját, 1919-ben kapta meg, ugye 24-ben meghalt az 5 év, és ebből másfél évet volt Egerben?
Igen, 1922-ben nősült meg. Az az érdekessége, hogy a felesége szintén egy törzsgyökeres egri családnak a lánya, Hart Edit, és ők Palátfürdön ismerkednek meg egy Anna bálon. És hát a fiatalok nagyon gyorsan összeházasodnak néhány hónap után, ez 1922 őszén történik, és a 23-as évet már Egerben kezdik. Tehát tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy 23 elején költöznek vissza Egerbe, és 24 májusában hal meg Hibai Károly, tehát ez tulajdonképpen egy szűk másfél év, amíg itt tartózkodnak a városban.
És mégis milyen érdekes, hogy a temetésén már, hogy egy picit előreugorjak az élettörténetben, 8-9 ezer ember vett részt, és akkor a beli újságcikk is úgy fogalmazott, hogy egy mártír temettek. Nem hiába kapta ő ezt a jelzőt, hogy a szegények orvosa, hiszen akik tényleg annyira rászorulók voltak, őket valóban ingyen látta el.
És nem csak, hogy ingyen látta el, ugye ezek az elhíresült non-solvens feliratú receptek, ami az apjának volt egy üzenet, hogy ingyen kell kiadni a gyógyszert, nagyon sokszor megtette azt, hogy a betegnek a párnája alá csúsztatott egy kis apró pénzt. Mert hogy tudta, hogy a beteg nem fogja tudni kiváltani a gyógyszert, és őt lehet, hogy még tüzelőre vagy élelemre valója sincs, és nem, hogy orvosként elfogadta volna a gyógyításnak a díját, hanem még ő adott ezeknek a szegény hóstjai betegeknek pénzt. És hát emellett viszont az embersége volt az, ami nagyon megmaradt az egrieknek a tudatában. Itt a kiállításban látunk is majd egy olyan levelet, amelyet az egyik betege írt az özvegyéhez, és ebben a levélben leírja, hogy a doktor úr még éjszaka is kijött a beteg édesapjához, leült az ágya mellé, az édesapja megkínálta egy kupica pálinkával, a doktor úr azt elfogadta, elbeszélgettek, és hát a beteg már is jobban lett. Tehát ugye ez is rámutat arra, hogy nem biztos, hogy csak a fizikai gyógyítás, hanem a mentális segítség is nagyon sokat jelent egy-egy orvos részéről. Tehát nála ez a szegények iránti emberbarátság, közvetlenség, a mentális gondozás is szerepet játszott abban, hogy őt ennyire tisztelték a városban.
Pedig ő alapvetően ugye nőorvos volt, ahogy ugye korábbiakban szó volt róla, és mégis, ahogy említetted, egy édesapához ment ki. Tulajdonképpen ő általános orvoslással is foglalkozott, tehát ha baj volt, bárhova hívták.
Igen, rendelt a kórházban, illetve volt magánrendelése is, de emellett például a Stefánia Szövetségnek a Heves megyei szervezetét is ellátta. Ugye a Stefánia Szövetség a csecsemő gondozás, az anya és gyermekvédelemre alakul meg, illetve hát a munkásbiztosító pénztárnak az orvosi teendőit is ingyen vállalta. Óriási munkabírású orvos volt, és emellett még ugye tervbe vette azt, hogy Egerbe létrehoz egy olyan tükörfürdőt, ahol a terhes asszonyok vízben úszkálhat, vagy könnyíthetnek a terhein, tehát ő kifejezetten foglalkozott azzal is, hogy a gyógyvizet hogyan tudná a terhesnőknek a szolgálatába állítani.
Mint egyfajta alternatív gyógyászat már elindult, sőt, hogyha már alternatív gyógyászatról beszélek, itt a vitrínben látok egy utazás során használható homeopátiás készletet. Hát én el sem képzeltem volna, hogy ezelőtt mondjuk egy 100 évvel homeopátiás szerekről beszélhetünk.
Igen, és tulajdonképpen a Hibai György által forgalmazott egri vizet is valahol egyfajta ilyen homeopátiás szernek tekintetjük, hiszen ugye az egri víz sem egy klasszikus gyógyszer volt, hanem egy többféle gyógynövényből összeállított alkoholos hangulat, kedélyjavító, vérnyomás serkentő készítménynek, tehát nem minden esetben használtak eleink szintetikus pirulákat, nagyon gyakran azért a homeopátia, a kis gyógynövényes segédletek, tehát ezek azért benne voltak az akkori embereknek a gyógyászati készletében.
A dobótéri kigyópatika, ez teljesen a Hibai család alapítása, tehát ők építették?
Nem, hanem ugye a Hibai György patikus, ő Buzát Lajostól veszi meg ezt a patikát. Buzát Lajos személyisége is egy nagyon érdekes az egriek szempontjából, hiszen egy örmény származású ember volt, aki itt telepedett meg Egerben, és nem csak a patikát veszi meg tőle, hanem Buzát Lajos eladja neki az egri víznek a receptjét is. Tehát a patikával kap egy nagyon-nagyon népszerű egri víz receptet, és ebben az időben hárman forgalmazzák ezt az egri vizet. A jezsuita patika, az irgalmas rendi patika, és ugye a kígyó patika. És a századfordulón van is egy per a vegyforgalmi intézetnél, hogy vajon ki jogosult ennek a egri víznek a forgalmazására, és hát végül Hibai György elveszti majd ezt a pert, tehát addigra már azért tulajdonképpen a patikának a forgalmaz felfut.
Szóval, hogy mi soradunk tovább, Hibai György, ugye az apja, mint gyógyszerész, vitrint néztük az előbb, a tanuló évei, tehát ő talán sokan nem tudják, hogy Szegeden született egriként.
Igen, sajnos ez még most is úgy van a köztudatban, hogy az egri születésű Hibai Károly, hát ő tulajdonképpen Szegeden született, hiszen az apja, amikor Kolozsváron megszerezte a gyógyszerész oklevelet, akkor az első állomás helye Szeged volt. Uh-huh. És Szegeden egy patikusnak a lányát vette feleségül, Aigner Irént, és a házaspár itt telepedett meg, és az első két gyermek, ugye György és Károlyok még itt születnek Szegeden. Egy évkor különbséggel, és majd később születik két lány, Irén és Aranka is. Közülük szintén az egyik egy patikushoz megy hozzá.
Akkor itt a patikusság az benne van a csillagjaikban.
Igen, ugye a patikusság az azért volt egy nagyon érdekes foglalkozás, mert lényegesen kevesebb ideig kellett tanulni, mint az orvosoknak, és nem ikert nyert külföldi képzést. Mert ugye az orvosoktól elvárt volt, hogy valahol német-osztrák területen legyen külföldi gyakorlatuk. És azért egy külföldi utaz azért eléggé meg tudta a család anyagi lehetőségeit terhelni. A patikusok viszont rövidebb idő alatt végezték el a képzést, és nem kellett külföldi tanulmányozni. És hogyha valaki tanítatni akarta a gyermekét, akkor egy patikusi pálya sokkal inkább elérhető volt, mint egy orvosi pálya. Ennek lesz a következménye, hogy hát ebben a családban azért 5 patikus van, mire egy orvost idézőjelben téve ki tudnak termelni. Tehát könnyebb volt a társadalmi felemelkedés egy patikusi pályán, mint egy orvosin, és hát arról nem is beszélve, hogy ugye a kiegyezés időszaka az a vegyiparnak egy nagyon-nagyon felfutó korszaka. Tehát a gyógyszerészet az egy kifejezetten divat szakmává válik, és nagyon dinamikusan és nagyon gyorsan fejlődik.
És akkor itt van a tabló, a családfa tabló, amelynél gyakorlatilag itt van Hibai Károly, mint egyedüli orvos, és tényleg az apósa is patikus volt. Ugye a testvére az édesapa, de az édesapa fölött, igen.
Igen, a Kölner Lőrinc, tehát ő is egy patikus volt, és ugye hát egy patikus között egyetlen egy orvosunk van, a Hibai Károly. És ez is ugye mutatja azt, hogy mennyire dinamikusan és jól fejlődő pálya volt a vegyipar, a gyógyszerészet ebben az időszakban.
Thank you.
akkor a budapesti orvostra hallgató, ugye arról szó volt, meg ahogy most említettem, hogy Budapesten tanul, de ez a bizonyos kötelező külföldi gyakorlat megszerző időszak, ez neki hol volt?
Innsbruckban tanult, és ugye a háború kitörésekor ide is vonul be, mint önkéntes orvos, és a következő vitrénben majd ugye láthatjuk ezt a vörös keresztes jelvényt, ami innsbrucki önkéntes orvosként a háború első napjától szolgál, gyakorlatilag 16 augusztusától ott van a fronton. A lehetősége lett volna hazajönni, tovább szolgálóként ott marad, és végül is 4 éven keresztül a tiroli területeken, illetve az isonzói hadszíntéren szolgál. Több háborús jelvényt és kitüntetést is kap ebben az időszakban. És ugye hát a katonai éveinek az egyik nagyon szép relikviája az az ivópohár, amit ott a fronton használ, ezt is megőrizte a család. És amire itt még egy felhívnám a figyelmet, hogy ebben a vitrínben kaptak helyet az Osztrák-Magyar Monarchia által kiadott igazolások, ahol mindenhol Karl Hibai von Heubo néven írják, tehát azt sugallhatnák nekünk, hogy a Hibai család egy nemes család volt.
Igen, a von előtag miatt.
Valójában nem volt az, tehát ez egy inkább ilyen presztis emelésnek tűnik a monarchia hadszervezetében, de valójában sem az apja, sem a felmenő, sem ő nem használta soha ezt a von Heubo nevet, ez egyedül csak a katonai okmányokon jelenik.
Ez a Heubo mit jelent? A font értjük, a nemességre utal? Ez
Heubóból való, vagy egy hasonló településről nem tudjuk beazonosítani, mert hogyha ugye egy nemes család előtt megjelenik egy jelölnév, az általában az ősi birtokra utal, az esetek 90%-ában. Tehát ott nagyon gyakran egy helynevet kell találnunk. Ezt a Heubót igazából nem tudjuk hova tenni, mert egyrészt a Heubó településünk nincs, nem használja az apja, nem használja a nagyapja, tehát ez csak itt és egyedül jelenik meg.
Akkor itt vannak a testvérek fotói, ugye hiszen mind a ketten részt vettek a Patikusz György és az Orvos Károly az első világháborúban, és gondolom tartották a kapcsolatot.
Nagyon intenzív kapcsolatot tartottak. Tulajdonképpen a hagyatéknak az egyik legértékesebb része pont ez a katonai képeslapokon történő levelezés. Ugye György, mint Patikusz, az idősebb testvérű Ungvárra vonul be, Károly pedig Tirolban szolgál, mint orvos, és katonai nyílt képeslapokon levelezik a két testvér 4 éven keresztül. Ugye az az érdekesség, hogy Károly mindig orvosi köpenyben betegek között, György pedig a patikában fotóztatja le magát, és küldik egymásnak a képeslapokat. Egyébként a két testvérnek rendkívül mély testvéri és emberi kapcsolata volt egymással. Bizonyára nagyon nagy törés lehetett, hogy a frontról ugye csak Károly érkezett haza, hiszen György a háborúnak az utolsó napjaiban spanyol náthát kapott, és Ungváron is halt meg.
Hány éves volt? Nagyon fiatal.
Ugye 1889-ben született.
29 éves. Igen. Nagyon, nagyon fiatal, igen. És akkor az első világháború után megnősül, elveszi a barátfürdői Anna Bálon megismert feleséget.
Hát ugye ő még akkor Pestre megy vissza a front összeomlása után, és ő még Pesten praktizál, és több szakvizsgát is letesz. Többek között a nőorvosi szakvizsgát is ekkor teszi le. Tehát ő tulajdonképpen nem kerül rögtön haza Egerbe, hanem ő még Pesten tölt 2 évet, és hát 22-ben ismerkedik meg a Parádi Anna Bálon Hart Edittel, és ők a következő évben 23-ban költöznek haza. És hát ugye ez a vitrén már azt mutatja, hogy amikor az Érsekút és a Dobótér sarkán lévő épületet kibérlik, akkor hát tulajdonképpen egy orvosnak szerezni kell erkölcsi bizonyítványt, illetőségi bizonyítványt, be kell mutatni neki a doktori oklevelét, le kell neki adni a kurikulum vitéjét, amiben ugye igazolja, hogy hol dolgozott. És hát ugye nagyon híres volt a könyvtár. Nagyon szeretett olvasni, és rengeteg könyve volt, és minden könyvébe ex libriszt ragasztott. Az ő könyveinek az ex libriszt egy szoptatóanya, és itt a sarkában látjuk a baglyot, ami a tudásnak a szimbóluma, illetve hát a szüléskor használt fogókat és műszereket, hiszen ugye eleve nőorvos volt. Ez a tulajdon jogát mutatta. Ott látjuk, és az ex librist ajánlja, hogy dr. Hibai Kár, tehát ugye ez az ő könyve. Ugye a könyvek ebben az időben nagyon nagy értéket képviseltek.
És akkor mindenki saját magának a kis házikönyvtárat nyomtatott.
Így van, igen. És ő még ezt ceruzával alá is írja ezeket a könyveket, hogy ezek az ő könyvei. Ott látjuk a ceruzás aláírását. Tehát azért a könyv abban az időben nem volt olyan
megszokott
és könnyen hozzáférhető termék, mint manapság, tehát azért az értékes becsület is lényegesen nagyobb volt.
És akkor hát itt látjuk a halálát, hiszen ugye erről szó volt, hogy ő gyakorlatilag 34 évesen úgy hunyt el, hogy egy betegétől kapta el a kiütéses tifusz. Azért szörnyű ez, mert a beteg meggyógyult, ő pedig sajnos meghalt.
Igen, tehát elkövették ugye azt a hibát, hogy ezt a beteget egy nagyon-nagyon sötét kórteremben helyezték el, és hát oda ment be a doktor megvizsgálni. És nyilván nem látta a sötétben azt, hogy ez a tető, ez rá is rámászott, és tulajdonképpen megcsípte. És néhány nap múlva érezte is magán a kiütéses tifusznak a tüneteit.
Ez egy teljesen gyógyíthatatlan betegség volt? Mert hogy a beteg meggyógyul belőle?
Igen, tehát mert valószínűleg, hogy sokkal erősebb volt az immunrendszerem. Ugye Ibai Károlyt Eger legjobb orvosai kezelik. Kámfort adnak neki, koffeint adnak neki, próbálják a vérkeringését helyreállítani. Igen, például ott van a beteg ágya mellett Sándor Imre, akiről ugye már szintén Egerben utca van elnevezve. Mindig azt mondta, hogy ha bárkinek a családból valami baj lesz, akkor Sándor Imrét keressék. Tehát ő nagyon bízott benne. De hát valószínű, hogy azért a Ibai Károly szervezete nem volt annyira erős, hogy ezzel a betegséggel meg tudott volna küzdeni. És hát tulajdonképpen 10 nap halál tusa után adja fel a szervezete május 9-én a küzdelmet. Ugye ez egy nagyon tragikus időszaka az életükben, hiszen 9 hónapos kisbaba van odahaza, és hát a feleségét nem is nagyon hagyják, hogy látogassa, hiszen ez egy fertőző betegség, és a 9 hónapos csecsemőre nagyon könnyen hazavihetni ezt a betegséget. És hát később a Ibai szülők tulajdonképpen azt rólják fel az özvegynek, hogy nem volt ott Ibai Károly halálos ágya mellett. Nyilván egy szülő részéről ez érthető, ugyanakkor meg a 9 hónapos pici babát ápoló feleség részéről is érthető, hogy ugye ő is védi a saját gyermekét. Mindennek az lesz a következménye, hogy végülis az özvegyet és a gyermeket majd a feleségnek a családja, illetve a halt család neveli. Tehát Editnek az apja leköltözik Egerbe, és akkor végülis ő lesz az, aki a Ibai 6. Györgyöt, aki már ugye 6. ebben a sorban György néven, segít felnevelni és támogatni, illetve hát az özvegyben kivált egy ipari igazolványt, és iparművészeti termékeket fog készíteni, és tulajdonképpen ebből tudják a gyermeküket felnevelni.
És a Györgyből belőlem lesz.
Hát, tehát itt nagyon jól megérezte azt, hogy egy apa nélkül felnövekvő gyermeknek tulajdonképpen erkölcsi tartást és tudást ebben az időben igazából az egyházi nevelés adhat. És a kis Györgyöt a ciszterekhez iratják, és azok a cisztertanárok és paptanárok lesznek az ő valódi mentorai, apa helyett apák, akik tulajdonképpen őt egy, mondhatjuk, hogy egy életen keresztül elkísérik, és akinek a neveléséről is gondoskodnak. És hát ugye Ibai Gyurka bácsi egy életen át tartotta a ciszterek intézményével a kapcsolatot, hiszen neki tulajdonképpen az volt a második családja. Jogi doktor lesz, majd utána végez még egy egyetemet, közgazdaság tanból is doktorál, ugye, mivel több nyelvet beszélő, majd az idegenforgalomban fog elhelyezkedni, és hát ugye milyen érdekes, hogy ők is elköltöznek Egerből, majd nyugdíjazásuk után visszajönnek a szülővárosba.
Visszajönnek, és két lánygyermek van, akik vannak, ugye a Ibai Éva, aki a hagyatékot felajánlotta, aki itt tanít az intézmény zenei intézetében, illetve még van egy másik.
Igen, Aliz, ő Budapesten él, így mégis lettek Ibai leszármazottak, sőt, Évának a Finnországban élő menye is felvette a család iránti tisztelet képeként a Ibai nevet.
És akkor így a beszélgetés végén még egy utolsó kérdés. Te történész vagy, nagyon sok mindent kutatsz, több riportunk volt már, azt, hogy te a Ibai hagyatékhoz hogyan kerültél, ezt áruld el nekünk.
Engem nagyon jó barátság fűzött Éva anyukájához, Aliz nénihez. Aliz nénivel mi ezt a hagyatékot többször, több estén vagy éjszakán keresztül áttekintettük. Ő ugye nemes Aliz volt, tehát ő Gyurka bácsinak a feleségeként csatlakozott ez a családhoz. Végülis érdekes módon ő egy Ibai identitásvonalat vitt tovább. Tehát ő a hagyatékot úgy ismerte, mintha a saját családjának a hagyatéka lett volna. És ugye mi ezt többször átnézegettük, elmesélt ezeknek a tárgyaknak a történetét. Amikor oda került a sor, hogy feldolgoztuk, akkor tulajdonképpen Aliz néni volt ennek az egész kutatásnak a mentora és a segítője. És hát végül is, mivel hát elsődleges forrásból hallottam ezeknek a tárgyaknak a történetét, hát így az a megtiszteltetésért, hogy Éva megbízott bennem annyira, hogy akkor megkért, hogy ezt a kiállításnak a rendezését segítsem.
De azt gondolom, hogy olyan dolgokkal foglalkozni, ami tényleg ilyen élő történelem, oklevelek, régi források, használati tárgyak, ez mindig olyan megborzongató. látható, igaz?
Igen, és ennek az anyagnak pedig az a különös szépsége, hogy szinte minden egyes tárgynak tudjuk a történetét. Hiszen Gyurka bácsi ezt mind elmesélte Alice néninek, Alice néni ezt továbbadta, tehát ezek nem élettelen tárgyak, dokumentumok, oklevelek, hanem itt mindennek megvan a maga kis személyes történelme.
Kívánok sok sikert, meg további izgalmas kutatást, dr. Szuromi Rita, köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
Most elhangzott adásunkat holnap, azaz pénteken este 21 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszain.
Ez a csúcs illúzió, a magány néha effektív infúzió. Nekem vannak kérdések, a válaszok fényévekre vannak, és ahogy én erőre kapnak, menni kell. A válaszok fényévekre vannak,
És ahogy én erőre kapnak, menni kell, mettől meddig egyedül csak te döntöd el. Ó, menni kell, hát menni kell, nem nehéz, innen onnan jól jön majd a józan ész. Máshogy lesz, és alig várom, hogy a felhőtlen világ legyen a párom. Lelket tollat, csendet vinni, ha menni kell.